A bécsi utazás, a Samu biztosan megérkező pénzküldeményei, a jószágigazgató jelentése, hogy a mandátumért nem is kell, nem érdemes lejönni, a szerkesztőség, amely könyörögve kért egy ünnepnapra szánt vezércikket, az előkelőség biztos és boldog érzésével töltötték el asztalos aurét. A révben vagyok, mondta magának. Csak nem mindig leírása alkalmatos metaforákban gondolkozott. Most már csak egy pénzes állásra kell törekednie. Elégtételére a mesterségéről sem feledkezett meg, és az járt az eszében, hogy egy mérsékelten szabadelvű, nagy napilapot alapítasson magának. Minden esetre némileg liberális színű legyen, mert a szabadelvűséggel végképp szakintani zsenás. Karlsbadból utókúrára nagypénzű kereskedők és nagyiparosok jöttek át Gasteinba, akik hamarosan hozzája tolakodtak. Pezőr is akadt, egy nagyszabású ágens, aki üzlete érdekében képviselőséget is vett magának. Az újságíróval nyomban egymásra ismertek, és a lap alapítás rohamosan ment előre. Az egyik polgár csak azt kívánta, hogy a lapnak biztosítva legyen a herceg jó akarata. A fenség, miután Juli megértette vele, hogy ez a jó akarat pénzbe nem kerül, semmiféle kötelezettséggel nem jár, szóval adta tudtára az egyik alapító úrnak, hogy bár az újság neki általában nem rokonszenves, mert hazudik, a tervezett időszaki közlöny legnagyobb jó akaratát bírja, amennyiben megfelel hivatásának. Minden rendben volt. A megjelenés napját is meghatározták, és az újságírónak Pestre kellett volna mennie, hogy a szükséges dolgokat elvégezze, a szerződéseket megkösse. Ám de Julin hirtelen kitört a féltékenység, és barátját halálra kínoszta Anni miatt. Ismerlek benneteket. Tudom, te is ki vagy. Én jó vagyok arra, hogy kihasználj. De engem nem tisztelsz. Engem nem tisztel senki. Ő vele persze úgy beszélsz, mint egy istennővel. Alig látom. Mindig azzal az utálatos bátyjával van. Különbe se ad rám semmit. Ezek gőgösebbek, mint maga a fenség. A nép leánya elvörösödött a haragtól. Talán rosszat beszéltek rólam? No, megálljatok. Megmutatom, hogy ide fognak jönni. A leányok kezet fognak nekem csókolni. Anni is. És együtt foglak látni benneteket. Vigyázz, te meg vigyázz! A herceg barátnője, bár nem volt protestáns, nem szokott tágítani attól, amit kimondott. Másnap a herceg már üzent az Anni családjának, hogy látni akarja őket, főként a leányokat. A nagyapa felelt írásban nyilván diktandóra. Alázatos, folyamodványszerű levélben értesítette a herceget, hogy mind betegek. Valami kellemetlen szövődés kezdetét szimatolta meg az újságíró, és szeretett volna elmenekülni egy kis időre. De immár nem volt a maga ura, nem eresztették. Borús, izgatott, villamossággal terhes napok következtek, és volt egy óra, amikor a fiatalembert a legnagyobb csapás környékezte, az, hogy kedvese otthagyja a herceget. Akár akarta, akár nem, a szomszéd szobából hallotta az erre vonatkozó tárgyalásokat. Én megyek el. Bocsásson engem el. Ha nem bocsát, akkor is elmegyek. És ha egy ezredet állít ide elém, azon is keresztül megyek. Ki vagyok én itt? Egy rossz nő. Tisztel engem valaki? Véd engem valaki? Azért a kis falásért, pár rossz ruháért komiszabb a helyzetem, mint a legutolsó cselédnek. Fenség csitította, pénzzel kínálta. Júli még dühösebb lett. Vigye innen a rongyos, büdös pénzét. Ha engem a művészetemnél hagy, az nekem többet jövedelmez, mint amennyit a fenség nagy nehezen kiizad. Tudja meg, hogy engem megkárosított. Engem becsületemben degradált. Velem tisztességes nő szóba nem áll. És mindez azért van, mert nem tud tiszteletet szerezni annak, aki hozzátartozik. Egy káplár tud a szeretőjének, az altábornagy nem. Mindenki lenéz, mert a herceg szeretője vagyok. Pedig nem is vagyok az. Jó volna, ha az lennék. Egy öreg ember ápolója vagyok. Erre az utolsó kijelentésre kínos csönd állott be. A herceg köhögni kezdett, oly hevesen, hogy Júli egy pillanatra békét kötött, vízért futott és megitatta. Midőn a fenség magához tért, szigorúan és emelt hangon szólott. Kertaj! Mars! Az újságíró visszafojtotta a lélegzetét. Júli azonban csak most eresztette ki a hangját. Nekem ugyan kommandírozhat. Akkor megyek el, amikor nekem tetszik. Olyan botrányt csinálok, hogy tele lesz vele Bécs, Pest, de Berlin és Párizs is. Úgyse valami nagy már a tekintélyünk. Az utcán kezdenek nem köszöngetni. Az emberek kezdenek okosodni. A legfőbb ideje. A magyar arisztokrácia fúj önökre, a cseh az még nem. Inkább beleavatkozik a családi állapotjukba. A herceg barátnője valami igen erős szót mondott, de halkan. Az újságíró nem hallotta. Mindazonáltal a legnagyobb mértékben a herceg pártján állott, és kedve lett volna a nőt, aki az ő karrierjét itt veszélyezteti, testileg megfenyíteni. Mit akart? Nem értette, mit akar. Társadalmi pozíciót? El akarja választani a herceget a hercegnőtől? Ő akar a felesége lenni? Ez lehetetlenség, képtelenség. Erre még Júli sem vállalkozhatik. A nem erkölcsös férfi nem értette a szintén nem erkölcsös nőnek társadalmi tisztesség után való vágyát, mert nem voltak ebben az irányban megfigyelései, és nem látta meg soha, hogy a legelvetemedettebb asszony sem tudja kiirtani a szívéből az ideált, hogy hűfeleség és jó anya lehessen valaha. Utóvégre is a fenség engedett. Elismerte az áldozatokat, amelyeket barátnője érte hozott. Megígérte, hogy Bécsben haladéktalanul férjhez adja. De neki, az asszonynak is utána kell nézni. Valami csendes, csinos embert, valami becsületes, igazi férfit, akit ő, a fenség nem volna kénytelen utálni. És most, ritka pillanat, a hercegnek ötlete támadt. Mint férj jelöltet, fölállította az újságírót, aki nevét halván elvörösödött, de alig a szeméremből. Egy ilyen semmit, egy ilyen senkit, virtatlankodott Júli, majd félig haragosan, félig nevetve hozzátette. Különben is az a fenség után fut, a fenségbe szerelmes. Igen, derék fiatalember, mondta a herceg mély meggyőződéssel. A második reggelire csengettek, és a vita abba maradt, mert a reggelin részt vett asztalos Aurél is. Egy-egy szó esett azért arról, hogy a komteszek betegek-e vagy sem. Két nap óta tényleg nem lehetett őket látni, és maga az újságíró sem tudta, mi történt velük. Csak esve hozta el a Miss Anni levelét, az első, valóban forró szerelmeset. Életem, hittem, reménységem, szépséges lovagom, meghalok a vágytól, hogy láthassalak. Szeretném, ha egyszer megölelhetnők egymást, aztán mindketten meghalnánk. Nem, te maradj csak itt a földön, és élj. Hadd halljak meg én magam. Így kezdte, és így végezte. Szobafogságban vagyunk. Nem tudom miért, két napja nem mehetünk ki. A bátyám, egy kicsit orvos is, megvizsgálta a torkunkat, és azt mondta, hogy gyulladt. Egész nap velünk van a szobában, kártyázunk és Bibliát olvasunk. Ma azonban én lefeküdtem az ágyba. Megrémültek, hogy csak ugyan beteg vagyok, pedig csak azért tettem, hogy mindig rád gondolhassak. Az orvost elhívatták, az megkopogtatta a mellemet, és meghallgatta a szívemet. Megbocsátod-e, öreg úr? És azt mondta, hogy a szívem valamit alterálva van. Ó, mi boldog vagyok! Szerettem volna ezért megcsókolni. De nem csókolok meg senkit többet, ha nem lehet valakit. A kis bátyám sem kap tőlem többet szájon csókot, az csak egyé. Azé, akinek a levele a párnám alatt van. Tudod-e, szerelmem, hogy csak ugyan beteg vagyok? Mit fogsz tenni, ha csak ugyan súlyos beteg leszek? Hogy jössz hozzánk? Én hivatlak, bevallok mindent, és hozzám kell engedniük. De ne késlekedjél, gyere akkor mindjárt. Fogjad meg a kezem, és én jobban leszek. Felülök az ágyban, és... A fiatalember egy kissé megundorodott magától. A leány úgy állította be, mint Jézust. Az csak ugyan nem volt, és érezte, hogy méltatlan a fölséges példára. A lány fantáziájának hirtelen hevessége különben is nyugtalanította, mert azért is, mert meglehetős mértékű önbecsülése mellett sem tudta megérteni. E fiatalemberben, bár folyton nők körül forgolódott, nem volt meg a képesség arra, hogy a nőket, különösen a leányokat gyönyörű korságaiban felismerje és megértse. Sejtelmesen volt arról, hogy a szerelem célját és útját nem ismerve, vakon és tudatlanul akörül tévelyegve, a legelmésebb és legfölvilágosodottabb leány is a hideg lelésig belereszket a testi rajongásba. Bűbájos és képzelet gerjesztő fiziológiai romantika, egy szűzies, de már virágzó női testnek buja költészete, amelynek a férfi hőshöz, amaz egy bizonyoshoz, gyakorta alig van köze. Legfőjebb hozzátapad, mint kifogáshoz, és ezért, de mennyiszer, méltatlan meg oktalan. Nem filozofált a fiatalember. A levélnek kellemes, egyéni illata volt. Megcsókolta. Felelet helyett virágot küldött, és ami nemes tüzet ébresztett benne, az beleöntötte abba az udvarlásba, amivel Julinak tartozott. Soha még ennyi szerelemmel nem voltak egymás iránt. Egész nap együtt voltak, gújták az erdőt, járták a hegyeket. A herceg, aki tudta, hogy Julinak napokig eltart a tisztességi rohama, küldte őket. Megengedte, hogy együtt mutatkozzanak nyilvános helyeken, vizitet tegyenek együtt, elmenjenek egy recitátor előadására is. És amikor egy órákra terjedő kirándulásra indultak, a maga turistabotját, sőt az őszbukrétás kalapját is kölcsönadta az újságírónak. Julira vigyázni, nem hagyni, hogy kimelegedve hava tegyen. Egy havasi majorsághoz törekedtek, a fürdőtelephez két órányira, ahová nemigen jártak vendégek. A majorság két kecskéből állott, és az összes felszerelése egy rozoga asztal, néhány pohár. Ha majorosnak volt, kenyeret is lehetett kapni. Júliéknak szerencséjük volt, kaptak. Halálosan elfáradva leültek kenyerezni, tejet inni, és úgy elmerültek ebbe a műveletbe, hogy alig vették észre, mikor az asztaluk mellett a majoros előtt megállt két férfi. Az Anni nagyapja és bátyja. Az újságíró felállott, üdvözölte őket, és a legnagyobb zavarban bár, az egyetlen asztalnál ülőhelyel kínálta meg mind a kettőt. Apa és unoka összenéztek, nem ültek le. A herceg barátnője szúrós kis szemei elé emelte lornyonját, és szólott. Mutassa be az urakat, kérem. Azok maguk mutatkoztak be, az öreg mélyen meghajolva, a fiatal alig. Nem volt egy udvarias szava az asszonyhoz, úgy szólván észre sem vette. De a herceg barátnője nem volt az az asszony, akit bagatelizálni lehetett. Még mindig megtartva mosolygó állarcát, éppen a szótlan emberhez intézte szavait. Betegek még a komteszek? Igen, felelte unokája helyett az öreg gróf. Remélem, csak könnyű baj. Ha felgyógyulnak, lesz szerencsénk? Igen, sietett a felelettel a nagyapa. Az újságíró belsejében nem csekély mértékben elfogódva, igyekezett enyhébb metert vágni a titkos és éres diskurzusnak. A herceg őfensége ismerte és tisztelte a komteszek anyját, és ezért vágyik, hogy tisztelhesse és láthassa a leányait. És én is, főképpen én óhajtom. Javította ki Juli elvörösödve. Vagy szinte provokáló hangon hozzátette. Tehát minél hamarabb. Igen. Nem. Ez volt az első szó, amit az Anni bátyja kiejtett. Egy határozott, kemény nem. Meg kellett hallani, félre nem lehetett magyarázni. Julinak, úgy is, mint a nép leányának, ez nem is volt szándékában. Mérkőzésre pörre, mint minden pillanatban, most is készen, halotti csendben kérdé. És ha szabad tudnom, miért ne? Az Anni bátyja idegesség nélkül nyugodtan szólott. Kérnem kell méltóságodat, hogy ne kényszerítsen feleletre. De kényszerítem, de tudni akarom. Mivel különbek az ön testvérei, mint én? Kik ők? Mi vagyok én? És a herceg? Nem is szólva a hercegről. Az öreg gróf megfogta az unokája kezét, hogy elvigye innét. Juli most már elvesztette nyugalmát, fölugrott, a lornyonját eldobta, a csípőjére tette a kezét, kiabált. Tudom, kik maguk. A maguk harmadik őse paraszt volt, közönséges paraszt. Maguk is azok. A komteszek nem különben. Innen pedig addig el nem mennek, amíg meg nem mondják, mi kifogásuk van ellene. Ha kényszerít, mondta a fiatal mágnás rosszkedvűen, és merev állásba vágva magát az újságíró előtt, ahhoz intézte a szavait. Mondja meg ő méltóságának, szólt halkan, de határozottan, ön, mint az ő gárdéja, mondja meg neki, ő nem az a hölgy, akivel tisztességes lányok érintkezhetnek. A herceg barátnője szederjes arcát az újságíró felé fordította. Szeme, amelyet a dű még összehúzott, kisebbé lett. Határozottan követelte tőle a védelmet. Asztalos Aurél életének legsúlyosabb pillanata most már elkövetkezett. Alig lehetett gondolkodnia, és mégis gondolkodott, ha ugyan annak lehet nevezni elméjének kényszerű működését. Az újságíró, akinek mestersége, hogy másért exponálja magát, mesterségénél fogva, elvből, szokásból, szeszélyből, cselekvő erréjében szűrütötten, lelkében megbénulva álltott, elméjében kínos villanások. Szörnyű helyzet. Minden munkám hiába, amit akartam, annak vége. Szerencsém, jó éjszakát. Miért kellett idejönni, hagyni, hogy szóba álljanak? És most hagynom nem szabad. Ő és minden követeli, hogy védjem. Ha meg nem védem, gyáva vagyok. Utált és kidobott. Ha tűrném, mit mondana a herceg? Soha többé maga elé nem bocsátana. A gondolatok, szegény nyavajás lények közé hirtelen belevágódott egy arc. Őfelsége szigorú, lenéző, sőt megvetéssel teli arca. Nem szólt hozzá, csak intett az ajtó felé. És ez elképzelt fej visszaadta a fiatalember cselekvő erejét, és bárha mint egy miniatűr villám, úgy vágott agyába a tudat, hogy amit most tesz, az végzetes, erőszakot téve vérén, szívén, félelmén, kihúzta magát és a fiatal mágnás képébe vágta. Ez impertinencia. Az első eminens, mint a fegyelmezetlen férfiak, ökörre szorította két óriási kezét, hogy a jelzőre jelzővel feleljen. De Juli, aki színpadi uralmát a legnagyobb mértékű önkívületben is megtartotta, elsikoltotta magát, mégpedig azzal a hanggal, melynek regiszterét egy hírneves bécsi tragika állapította meg. Két gyilkosság jelzése foglaltatott e sikolyban, egy éppen megtörténté és egy másiké, amely nyomban meg fog esni. Amikor a kiáltás elhangzott, valami általánosságban buta csend állott be. A gróf leeresztette öklét, és karon fogta nagyatját. Amikor elfordult, az újságíró, bárha torkán alig akarta kiengedni a szót, még egyszer ismételte. Ez aljas impertinencia. Anni bátyja nem fordult többé vissza, ment. És ők is mentek hazafelé szótlanul. Az újságírónak legelső szenzáció az volt, hogy visszakapta idegességét. Egyszerre megfájdult a feje és a lába. Még csak ez kellett. Úgy látszik, visszajött a neuraszténiám. Gondolta magában, és erőlködött, hogy Julira mosolyogni tudjon. Az nem volt szomorú, sőt, szívében valami titkos boldogság vergődött, valami történt, vele, miatta. Sápítozott ugyan, amiért rossz nőnek nyilvánították, de megaláztatása inkább csak előben égette, és nem igazán. No, ennek a rablónak lesz. Ha megtudja a herceg, nem tudom, mit fog csinálni. Az igaz, a fenség ilyesmiben nem mozdulhat, nem szabad neki. De bezárhatja, ha akarja. Akarni fogja. Elküldheti Kufsteinba, Józefstadtba, degradáltathatja. Ez a madárijesztő biztosan tiszt. Meglátszik rajta. Neki a fenség olyan, mint egy isten. És mégis megmerte ezt tenni ellene. A heves kitörésekre az újságíró mély rezignációval felelt. Nem, nem úgy van. Régen volt úgy. Ő felsége egy ujjal sem bánthatja, hanem majd én. Kiírod? Az kell neki. Beszidni, kicsúfolni. Azt nem, hanem mást. A fiatalember némi küzdelem után mégiscsak kitört egy sokszor megszakadt sóhajban. Az asszony megölelte és megcsokolta az út közepén. Talán még agyon is szúrnak értem. Soha még én értem nem öltek meg senkit. Nem is akarom. Én nem vagyok olyan, mint a többi művésznő. A férfiak nem arra valók, hogy egy nőért megöljék egymást. Egy parfümírozott szoknya sem, nem egészen így mondta, érdemes arra, elhevesketted a dolgot. Annak a gazembernek, ha jól meggondoljuk, igaza is volt. Én egy rossz nő vagyok. Egy rossz nő. Sírva a parókáját megtépázva beszélt, de a maga erkölcsi minéműsége felől táplált véleményét, amint a herceg elé értek, nyomban megváltoztatta. Most már elég tételt követelt minden irányban, minden módon. A fenség délutáni álmában megzavartatva, szintén igen dühös volt, és irigyelte az újságírót a bizonyos párbaért. Ha én szemben állhatnék vele. Nem bizonyos, de nagyon valószínű, hogy ő fensége ezt a szembenállást úgy képzelte, hogy ő egy angol expresszel 30 lépésről lő a magyar grófra, akinek igen kevés, csak nem semmi fegyver sincs a kezében, és így nem is lőhet vissza. Ez a képzet azonban semmi esetre sem volt világos, valamint egy másik sem, amely ezután támadt, és a fiatal mágnás vagyonának elkobzására vonatkozott. A herceg azonban nem ábrándozott, csak egy szempillantásig. Azonnal férfi volt ismét, aki keveset, de korrekten látott, és biztosan cselekedett. Megveregette az újságíró vállát, sőt, különös kitüntetésképpen az arcát is. Ön korrekten cselekedett. Így cselekszik egy férfi, aki a tisztességes úrinőt védeni köteles. Nyújtom önnek a kezemet, és szívesen szorítom meg. Megszorította soron kívül. Válságos időkben az ilyen emberekre nagy szerep vár a hadseregben. Ön elnyerheti a legnagyobb rendjeleket. Csak biztosan kell célba venni, a kéz ne mozogjon. Célozz a láb elé. Ha kardra megy, tiszta vágás a hónajra. Az alatt van a szív.